kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt az útmutatónkban erre a hétre kijelölt verseket olvasom, Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetének a 3. versét, illetve a 10. versnek az elejét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetében a 3. vers, illetve a 10. versnek egy rövid gondolata így hangzik. Egy szó kiált: a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. És a 10. versben: íme az Úristen jön hatalommal. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, ha egy kicsit visszaforgatunk magunkban, gondolatban a elmúlt hétre, ugye elmúlt héten arról a gondolatról beszéltünk, és az volt előttünk, hogy emeljétek fel a ti fejeiteket, mert eljött a ti megváltásotok, és arról beszéltünk Keresztelő Jánossal kapcsolatban, Keresztelő János eljövetelével, szolgálatával kapcsolatban, hogy Keresztelő János mindenkinek igyekezett elmondani azt, hogy mi az, amiben változás kell, hogy legyen az ő életükben. És arról beszéltem, hogy ahhoz, hogy emelt fővel tudjunk járni, ahhoz szükség van arra, hogy meglássuk az életünkben azt a bűnt, ami bennünket Istentől visszatart. És olyan kedves volt látni azt, ahogy Keresztelő János prédikációjára jöttek az emberek a Jordán partjára, és ahogy olvastuk is ott az igében, és elmondta a Szentíró, hogy különféle emberek, embercsoportok jöttek, és mindenki azt kérdezte, hogy na de nekem mit kell cselekednem? És ez egy nagy kérdés mindig, hogy mi is az, amit nekem kell tennem ahhoz, hogy emelt fővel járhassak, hogy közel kerülhessek Istenhez, hogy az életem megváltozzon. És ugye jöttek a vámszedők, jöttek a katonák, jöttek általában olyan emberek, akik addig csak önmaguknak éltek, vagy úgy látták, hogy az a fontos, hogy a magunk dolgait elintézzük, és mi jó életet élhessünk. És Keresztelő János világosan mondta, hogy hát kinek mi a dolga, mi az, amit meg kell tennie, és azt mondta az hozzájövőknek, hogy ha valakinek van 2 öltözet ruhája, azt adja az egyiket a másiknak, és hogyha van mit tenni, akkor ne nézze el a másik embernek a hiányát, a szükségét, hanem álljon mellé. És elmondja a vámszedőknek, hogy ne szedjenek több vámot, mint amennyi járna, és elmondja a katonáknak is, hogy ne nyomorgassák az embereket, és elégedjenek meg az ő zsoldjukkal. És úgy fejeztem be az elmúlt alkalmat, és azzal a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha mi is odaállnánk az Úr elé, és mi is megkérdeznénk azt, hogy Urunk, mi az a hiányosság, amely bennünket tőled elválaszt, ami miatt nem emelhetjük fel a mi tekintetünket, vagy nem járhatunk felemelt fejjel, mi az, amit te szeretnél megváltoztatni a mi életünkben. Tehát ez az első dolog, amit meg kell az embernek tenni, hogy új élete lehessen, hogy az Isten útja az egyengetve legyen az ő szíve felé, hogy megváltozzunk és új életet nyerhessük. De itt szeretnék tovább menni ebben a gondolatban, hisz az Úr szereti a mai napon is elénk állítani az ő akaratát, és ezért mondja nekünk ma az ige, hogy készítsétek az Úrnak az útját, mert ő jön hatalommal. Tehát készíteni kell az utat az Úrnak, vagyis el kell készülni, hogy méltóképpen fogadjuk őt, és változásnak kell történni a mi életünkben ahhoz, hogy az ő hatalmát megtapasztaljuk, az ő szeretetét átéljük. Mi a következő lépés, amit meg kell tenni? Mert nagyon jó dolog az, amikor az ember látja azt, hogy vannak dolgok az életében, amelyek lehet, hogy nincsenek rendben. Lehet, hogy kellene ezen változtatni. És igen, még oda is állunk az Úr elé, hogy Uram, de nekem mit kell tennem? Nekem mi az, ami hiányosságom? Ezt tette a gazdag ifjú is. Emlékezzünk, csak oda ment, és megkérdezte az Urat, hogy hát Uram, mi kell ahhoz, hogy örök életem legyen, hogy Istennel a kapcsolatom rendbe jöjjön, hogy békesség legyen a szívemben? És akkor az Úr elmondta, hogy hát tudod a törvényt, ismered a prófétákat, tedd azt, na de hát én azt gyerekkoromtól kezdve igyekszem betartani. És akkor Jézus azt mondja ennek a fiatalembernek, akit megkedvelt, hogy hát van egy hiányosságod. És lehet, hogy ez a fiatalember egy kicsit meg is rökönyödött, hogy hát akkor mi a hiányosságom? Hát ha igyekszem betartani gyerekkoromtól kezdve azt, amit az Isten igéje elénk állít, az Isten iránti szeretetet, a fele barátom iránti szeretetet, és azt mondja neki az Úr, ha idáig eljutottál, akkor lépjél egy szintet. Add el vagyonodat, és gyere, kövess engem. Testvérek, ez egy szint lépés. Ami nem azt jelenti, hogy tényleg el kéne adnunk a házunkat és mindenünket, hanem azt mondja az Úr, hogy szálljuk oda a mi életünket az Úr szolgálatába. Bízzuk teljesen életünket az Úrra. Így év végén, év elején szokott forogni az a kis gondolat igéslapokon, illetve sok helyen, amiben ugye megpróbálják a bújék, vagy a boldog új évet kívánok betűit egy kicsit keresztényi formában az emberek elé állítani, és a bújékot úgy szoktuk érteni, hogy bízd újra életet Krisztusra. Tehát, hogy bízd, mehet oda bízni az életedet az Isten kezébe. Tehát, hogy nem elég látni azt, hogy mi az én hibám, hanem meg kell látni azt is, hogy Isten mit akar az én életemben cselekedni. És sokszor ez a nehéz. Mert nem csak odáig kell eljutni, hogy látom az én hiányosságaimat, hanem a következő lépés, amit Isten szeretne a szívünkre helyezni, hogy be kell ismerni az én bűneimet, meg kell vallani az én elrontott életemet. És ez sokkal nehezebb. Mert addig, amíg megkérdezem, amíg szembesítenek azzal, hogy milyen vagyok, az addig egy dolog. De olyan kevesen lépnek túl ezen, és lépnek át a következő fázisba, amikor meglátom az életemben, vagy nyilvánvalóvá válik életemben az, hogy mi az, ami rossz, mi az, amit elrontottam, mi az, ami Isten szemében helytelen, addig jó, csak a következő lépés nehéz, hogy a szembesített bűneimet megvalljam. A szembesített bűneimet eldobjam, vagyis hogy elfogadjam azt, hogy valóban én rólam szól ez az ige. És az előbb felolvasott történet és a múlt héten is felolvasott történet, Keresztelő Jánosnak a története egy nagyon megrázó dologról beszél. Mert azt olvassuk, hogy a pusztába érkező emberek tömege, amikor meghallotta az Úr üzenetét, meghallotta az Úr szavát, akkor nem bosszankodik, nem felháborodik, nem próbálja védeni az ő maga igazát akkor, amikor valljuk be őszintén, hogy egy kicsit keményen és nyersen fogalmazva elmondja keresztelő János még azt is, hogy kígyóknak, viperáknak fajzatai, kicsoda intettek titeket, hogy a eljövendő harag elől megmeneküljetek. Tehát, hogy nagyon keményen beszélt hozzájuk keresztelő János, és azt olvassuk, hogy ezek az emberek nem dúlva-fúlva, hátat fordítva otthagyják őt, és visszamennek az ő városukba, hanem egy nagyon szép dolgot láthatunk, és egy nagyon fontos dolgot, méghozzá azt, hogy ezek az emberek elfogadták az Isten üzenetét maguk felé. Tehát ők elfogadták azt, hogy ilyen hibáink vannak, és hogy ebből meg kell térniük. És azt látjuk, hogy ezek az emberek elfogadják azt, amit Isten nekik mondott az ige hirdetésben, az Isten szavában. Kedves testvérek, nem kis dolog ez. Nem kis dolog az, amikor Isten egyszer csak rámutat valamire az életemre, és az embernek szembesülni kell azzal, hogy te vagy az az ember, hogy ilyen vagy. Hányszor éreztük már ezt? Hányszor éreztünk már fájdalmat, amikor egyszer csak Isten szólt, és úgy éreztük, hogy itt mindenki engem néz, mert ez rólam szól. Mert most olyan világossá vált számomra az, hogy én mit rontottam el, hogy milyen vétkeim vannak, és az ember úgy érzi azt, hogy most nyitott könyv az élete. Márpedig el kell jutni az embernek idáig. Enélkül nincsen bűnök bocsánata, enélkül nincsen megváltozott élet, enélkül nincsen Istennel való kapcsolatom. Nem lehet, ha az ember el nem jut erre a találkozásra, amikor érzem, hogy csak nekem szól az ige, csak rólam szól az ige, és csak engem ítél el az ige. Említettem már azt a testvéreknek, hogy évekkel ezelőtt Máté Szalkány a kis gyülekezetben, ahol néhány idős asszony járt abban az időben, és elhívtak egy nénit ezek az idős asszonyok, hogy jöjjenek, jöjjön ő is, és legyünk az ige mellett. És az első alkalommal, amikor én elmondtam az én prédikációmat, elmondtam nekik, akkor hazafelé menet ez a néni, akit először hívtak el, odafordult a többiekhez, és azt mondta, hogy hát azért nem gondoltam volna rólatok, hogy ti mindent kibeszéltetek ennek a lelkésznek rólam. Hogy van ez, hogy ti pletykálkodtok itt? És akkor ők mondták, hogy ők nem mondtak ő róla semmit a lelkésznek. És akkor és azt kérdezte akkor ez a nő, hát akkor miért tudott ez mindent én rólam? Mindent, amit mondott, rólam szólt, és úgy éreztem, hogy ti kibeszéltetek engem, és úgy hívtatok el ide. Testvérek, ez az, amikor Isten igéje elkezd szólni. Amikor megítéli az ember dolgait, és nem értjük azt, hogy Isten hogyan szolgál, vagy valaki hogyan tudja rólam, hogy én milyen vagyok, nem valaki tudja rólunk, hanem Isten lelke munkálkodik. Hát ez történt keresztelő János történetében, keresztelő János idejében is, hogy keresztelő János nem tett más, csak átadta az Isten üzenetét, és ezek az emberek megértették azt, hogy Isten hozzájuk szólt. Egyszer csak felfedte előttük a Isten lelke azt, hogy ők kicsodák. A katonák, az adószedők, a kereskedők, a halászok, az előkelő emberek, akik jöttek Jézushoz, hallották Isten igéjét, és ez az ige személyesen kezdett hozzájuk szólni, és megítélte mindazt, ami az ő szívükben volt. mert nyitott szívvel jöttek. És a nagy kérdés mindig ez, hogy nyitott-e az én szívem. Nyitott-e az én szívem az Isten üzenetére? Vagy akkor, amikor valakikin keresztül Isten megszólít, és érzem azt, hogy ez most nekem szólt, akkor én megsértődök, hogy miért beszélnek így rólam, vagy elkezdem vizsgálni magamat, hogy Isten mit akar ezen keresztül nekem szólni. Egy csodálatos dolog történt ott a Jordán partján. Azt látjuk, hogy emberek megértették az Isten szavát, feltárult előttük az ő életüknek minden bűne, és megvallották az ő bűneiket. Én nem tudom, hogy sírtak-e ott az emberek, hogy átélték-e azt a megtérésnek azt a csodáját, amikor az ember tud sírni az ő saját bűnei miatt. De hogy nem szégyelték megvallani azt, és nem szégyelték azt, hogy odaforduljanak Istenhez. De egy nagy ébredés kezdődött ott, azon a helyen, ott a Jordán partján. Nem a templomban, nem valami különleges helyen, nem valami nagy, előre elkészített színpadnál, ahol valami híres igehirdető jött el, hanem ott, ahol Isten igéje elkezdett munkálkodni. Ahol szinte mindannyian megvallották bűneiket, és oda menekültek Isten megtisztító kegyelméhez. Voltak ilyen történetek a Szentírásban, amikor az Úr elküldte Ninivébe Jónást, és Jónás elkezdte hirdetni az Úr üzenetét, azt mondja Isten igéje, hogy az egész város megtért. El fog pusztulni a város, hogyha így éltek tovább. Ha megmaradtok ebben a bűnben, akkor elpusztítja az Úr a várost. És megértette ezt a nép. Megértette azt, hogy nem lehet tovább így élni. Nem lehet tovább játszani az Úr türelmével. És egy egész város megtért. Zsákba öltöztek, sőt még a jószágaikat is. A bűn tudatnak az útjára vezették, olyan érdekes dolog az, hogy még ők is böjtöltek. Tehát, hogy komolyan vették az Isten üzenetét. Vagy ugyanezt történt az első pünköskor, amikor ezek az emberek halva prédikációját Péternek meglátták a bűneiket is, és betöltötte őket Isten ereje, Isten szent lelkének a munkája. Tehát megkérdezni Istentől, hogy mi az, amit cselekedjék, mi az, ami helytelen. És hogyha Isten rámutat az életemben, akkor nem szabad az embernek mentegetni magát, hogy jaj, igen, Uram, na de hát ezért meg ezért. Ebben olyan jók vagyunk. Szeretjük megmagyarázni a dolgokat. Szeretnénk, hogyha ha ezeket a bűnöket valamilyen formában kicsinyítsük, nem olyan nehéz dolgok, nem olyan nagy dolgok ezek, és mindenre van magyarázat, hogy mit miért teszünk. Hanem, ha megértjük, hogy Isten megszólít bennünket, akkor valljuk meg a bűnt. Álljunk oda Isten előtt, és valljuk meg, hogy Uram, egyedül csak Te ellened vétkeztem. Ez egy nagyon fontos dolog. Talán azt is említettem már a testvéreknek, és ez ide tartozik még akkor is, hogyha esetleg hallották már, hogy sokszor beszélünk a körzetben a roma testvérekkel, ott nagyon szeretnek beszélgetni Isten tisztelet után, sokszor még közben is, hogyha valami gondolatuk van, akkor szívesen elmondják, a gondolataikat, és hát egyszer azon beszélgettünk, hogy mennyire fontos a megszentelt élet. És aztán valakit szóba jött ezzel kapcsolatban, és mondták azt, hogy jaj, hát ő olyan nagy szentnek tartja magát. Hogy jaj, az a testvér az mindig olyan nagy szentnek tartja magát, de hát látjuk mi az ő életét, tudjuk, hogy ő azért nem olyan tökéletes, hogy nem kéne az embernek így gondolkodni. És az egyik asszony elmondta azt, hogy hát én legalább tudom magamról, hogy nem vagyok szent, hogy vannak hiányosságaim, és én ezt kimerem mondani, hogy én nem vagyok tökéletes, hogy ne akarjuk becsapni a másik embert. Valóban igaza volt. Nem jó az, hogyha az ember megpróbálja akár valamilyen módon eltitkolni az ő erőtlenségeit, és képmutató módon a gyülekezetben úgy mutatja, hogy ő tiszta, szent, és hogy sok mindenben változott, holott ez nem igaz. Nem jó ez, hogyha így tesszük. De testvérek, az sem jó, és én ezt mondtam is ennek az asszonynak, hogy az se jó, hogyha mi most büszkén megvalljuk, hogy hát mi nem vagyunk tökéletesek. Ne legyünk arra büszkék, hogy még vannak a bűnnek ereje, erői a mi életünkben. És vannak dolgok, amiket még talán nem tudtunk letenni. Nem jó az, hogyha erre büszkék vagyunk, még akkor is, hogyha ezt azért mondjuk, mert nem akarunk képmutatóvá válni. De meg kell vallani az embernek a bűneit. Nem szabad takargatni, és le kell tenni az Úr előtt. Igenis, a bűnt szégyelni kell. Megvallani, felismerni, elhagyni, és szívünk szerint Istenhez fordulni. Mert Keresztelő János arról beszélt, hogy jön az Úr hatalommal, és erről beszél a próféta is. És mi a következő lépés, amikor rájövünk a bűneinkre? Az, hogy elfogadjuk a bűnbocsánatot Istentől. Bűnbocsánat nélkül nincs új élet. Itt a felolvasott részben, Márk evangélium elején azt mondja Isten igéje, hogy Keresztelő János a megtérés keresztségét prédikálta a bűnöknek bocsánatjára. Mit is jelent az, hogy ezek az emberek megkeresztelkedtek? Milyen változás történt az életükben? És mit is jelentett azt, hogy ők oda mentek a Jordánhoz, és belementek a vízbe, alámerültek, és feljöttek, és ezzel valami változás történt az életükben. Mindig nagy kérdés, hogy mit is fejezünk ki a keresztséggel. Hisz ez egy szimbólum. A keresztség maga egy szimbólum, hisz csak a víz az, ami ott jelen van, de igazából nem történik olyan nagy, különleges dolog, mondhatjuk így testileg. De az ember egy azt fejezi ki ezzel, hogy ő komolyan gondolja az elhatározást, hogy ő meghal az ő bűneinek. És feljön, hogy egy új életet kezdjen. Tehát ez a mi szándékunknak a komolyságát jelenti. De ez mind semmit nem érne akkor, hogyha Isten nem adná a bűnbocsánatot. Semmit nem jelent a keresztség akkor, hogyha nincs ott Isten. És nincs ott az Istennek a hatalma, mert jön hatalommal. Mi bemerítkezhetünk, mi megkeresztelkedhetünk, mi mindent megtehetünk, de a mi bűneinket nem tudjuk lemosni magunkról. Nem tudjuk hátunk mögé vetni azokat. Említettem az elmúlt héten is Nikodémust, aki azt mondja az Úrnak, hogy de Uram, hát hogyan rendezhetném el az életemet, visszamehetek az én anyám méhébe? Lehet nem megtörténni, tenni azokat a dolgokat, amiket elkövettem? Lehetséges ez? Nem lehet emberileg. Vagy eszembe jutott az a történet, amikor Dávid vétkezett, és ugye elvette Hitteus Úriás feleségét. Megölette ezt az embert. És minden szépen ment, majdnem sikerült mindent elrejtenie a királynak, és feleségül venni Hitteus Úriás feleségét. És egyszer csak jön a próféta, elmondja a kis történetet, amit ismerünk a kis báránykáról, hogy hogyan vette el a szomszéd egyetlen egyét, pedig neki sok volt, és Dávid felháborodik, hogy hát az ilyen ember ítéletre méltó. És a próféta rámutat, hogy Dávid, te vagy az az ember. És egyszer csak talán eljutott a tudatáig Dávidnak, hogy ő mit tett. És egyszer csak elkezdett azon gondolkodni, hogy akkor most mi lesz? Gondoljuk csak meg, hogy nem teheti semmivé azt, amit tett. Hitteus Úriás meghalt, ő megszégyenítette ezt az asszonyt. Minden megtörtént, mit tehetek ezután? Van-e egyáltalán lehetőség arra, hogy valami újat kezdjek, hisz mindent elrontottam. Nem lehet visszacsinálni ezeket a dolgokat. Testvérek, ha nincsen bűnbocsánat, ha Isten nem bocsát meg nekünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Egyedül csak a Isten bocsánata az, az Isten kegyelme az, ami képes bennünket felemelni. Enélkül semmik vagyunk. És ahhoz alázat kell, hogy elfogadjuk azt, hogy én rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére. És hitre van szükség ahhoz, hogy ezt a kegyelmet el tudjuk, és el tudjam fogadni. Az Úr Jézus, amikor megmosta a tanítványok lábát ott a utolsó vacsoránál, Péter azt mondja Jézusnak, hogy Uram, az én lábamat nem moshatod meg. És azt mondja neki Jézus, hogy ha meg nem moslak, akkor semmi közöd nincs én hozzám, és semmi közöd nincs te hozzád. Elfogadni az Isten kegyelmét. Ez a legnagyobb dolog. A bűnbocsánatot elfogadni, hogy nem tehetem jóvá a bűneimet. Nem tudom levezekelni az én bűneimet. Képtelen vagyok arra, hogy egyáltalán kifizessem az én bűneimnek az árát, pedig sokszor így gondolkodunk. Annak idején a zsidóknak, és talán ma nekünk is olyan nehéz elfogadni azt, hogy nem tehetünk semmit azért, hogy Istent kibékítsük magunkkal. Nincs az a pénz, nincs az az adomány, nincs az a cselekedet, ami jóvá tehetné azt, amit mi elkövettünk Isten ellen. Pedig a zsidók így gondolk, majd elvisszük az áldozatunkat, majd tesszük ezt. És ahogy ma is sokan gondolnak, majd dobunk valamit a persejbe, majd tesszük ezt, vagy adományunkat odaadjuk, és akkor majd Isten megbocsát. Nem, nincs olyan. Lehetetlen megfelelni Istennek. Csak a bűnbocsánat, amit Istentől nyerhetünk. És ezt kell hittel elfogadni. Ezek az emberek így élték át a bűnbocsánatnak az örömét. Az isteni hatalom az, hogy ő elküldte az ő egyetlen fiát, hogy nekünk örök életet adjon, hogy háta mögé vesse a mi bűneinket, és eltörölje minden álnokságunkat. Olyan csodálatos dolog, ahogy itt kezdő az evangélium, Márk evangéliuma, azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának a kezdete. Ebben minden benne van. Ő megszólít, megmutatja, rámutat a mi bűneinkre. Ő elvégzi bennünk azt, hogy megvalljuk a mi bűneinket. Ő képes rá, ez az ő hatalma, ez az ő ereje, mert mi magunktól csak eldugnánk ezeket, nem vallanánk meg, de ő rákényszerít erre bennünket, és ő adja számunkra a bűnbocsánatot. Ez a Jézus Krisztus evangéliumának a kezdete és vége. Ez az, ami nekünk örömüzenetként ott lehet a szívünkben. Azért, hogy azok az akadályok elháruljanak, amelyek bennünket elválasztanak Istennel, Istentől. Tehát meg kell tenni ezeket a lépéseket. Odaállni az Úr elé, és megkérdezni, hogy mi az én hiányosságom, Uram? A második dolog, hogyha Isten rámutat a én bűneimre, akkor ismerjem be, valljam be az én bűneimet. Nem szabad az embernek ezeket mentegetni. És a harmadik dolog pedig az, hogy fogadjam el az ő bűnbocsánatát, az ő kegyelmét. Mert ez, ami új életet, örök életet ad nekem. Én azt kívánom, hogy Jézus Krisztus evangéliumának az örömhírét így fogadjuk el. És akkor azok az akadályok, amelyek elválaszthatnak engem Istentől, ezek az akadályok elmúlnak, és új boldog életet élhetek úgy, mint ezek az emberek, akik jöttek keresztelő Jánoshoz, és megváltozott az életük. Milyen jó lenne, hogyha ezt a csodát, a megtérés, a megváltozás, az új életnek a csodáját mindannyian átélnénk, vagy újra átélnénk a megújulás által. Ez az advent üzenete. Új életet akar nekünk adni. Új életet a vele való közösségben. Jön a megváltó nagy hatalommal. Jön a nagy király nagy hatalommal, aki mindezt el tudja végezni. Hát emeljen fel bennünket is. Változtassa meg a mi életünket is. Tisztítson meg bennünket is a bűneinkből, és adjon nekünk tiszta, szent, új életet az ő ereje által. Hát én ezt kívánom a testvéreknek. Amen.